Apakah hukum sampel sampai saat ini juga Islam melakukan?
Amin. Imam Khomeini.
Hukum minyak urung, besit wajung. Uj wajung it ahoj wajung. Nama karik magung rae kami kajas orta. Nama akung magung rae sakolni harizaus magatarta. Úgy vagyunk, itt ahogy vagyunk, kegyelemre szorulő, nyomorult bűnösök. Rongyosok, piszkosok, koldúsok. És úgy vagyunk itt, mint ahogyan te akarod, kegyelemre váró, tisztaság után sóvárgó, bűntörlő véredér, könyörgő emberek. Hívunk téged, Urunk. Tudjuk, hogy nem hiába hívunk, itt vagy közöttünk. Adni nékünk veled való boldog találkozást, amelyben a megaláztatásból felmagasztaltatás születik. A bűnbánatra kegyelem felel, és ahol a megtérő ember hozzád hazatalál. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten ígéjét, megírta számunkra Szent Lelke által Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, ahol is a Szent Ige a 16. verstől kezdve a következő képben hangzik. Egy ember készít a nagy vacsorát, és sokakat meghívva, és elküldő szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el! Mert immár minden kész, és mindjárt egyenlőképpen kezdők magukat mentegetni. Az első mondanéki számtőséget vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, menj ki engem. És másik mondta, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, menj ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudvára gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meg lesz, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszerint bejönni mindenkit, hogy megkeljék az én házam, mert mondom léktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ez a Szent Lelke. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban, a felolvasott ígét úgy ismerjük, mint a nagy vacsora példázatát. Egy vendéglátó gazda nagy vacsorát készít, és erre a nagy vacsorára mindenkit meghív. Akkor, amikor mi ezt a példázatot, amelyet így egy egész rövid mondatban foglaltam össze, abból a szempontból olvassuk, hogy mi ma este a szabott prédikációját szeretnénk meghallani, akkor bizonnyal mendékezünk az írás törvénye ellen és a magyarázat kötelezettsége ellen, ha azt mondjuk, hogy a templom is tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen nagy vacsorázó hely, ahol valaki, aki nagyon gazdag, akinek a számára megvan adva a lehetőség ahhoz, hogy mindenkit vendégül lásson, mindenkit megszív és vendégül akar látni. És a padok, amik itt vannak a templomban, tulajdonképpen nem mások, mint azok a megterített asztal mellé helyezett székek, amelyek várják a vendégeket. Miről prédikálnak ebből a szempontból, ezen az ígén keresztül a templom padjai? Egy ilyen megterített asztal testvérei sok mindenről prédikálhat. Prédikálhat mondjuk például a gazda gazdagságáról. Gondoljunk el egy megterített asztalt, hófehér abrosszal, rajta ezüst és arany díszek, gyönyörű porcelánok, illatozó pompás színű virágok, és az élő tűz, az égőgyertyák sápat fénye bocsátja rá csodálatos, misztikus fényét az egész megterített asztalra. Látjuk, hogy mennyi minden gazdagság és mennyi minden esztetikai érzék van azoknál, akik ezt a vacsorát rendezték. Ez az így terített asztal beszél azoknak, akik oda hivatalosak, akiknek a számára a pazok és székek készen vannak, beszél a gazda gazdagságáról. Azután beszélhet egy ilyen megterített asztal, testvéreim, a padok vendégeinek arról a munkáról, amely egy ilyen vacsora mögött van. Nem kell sokat magyarázni, hogy mennyi munka van addig, amíg elhangozhatik ez a szó a gazdának az ajkáról, hogy immár minden kész. Hogy addig mennyi pénzt kell kiadni, mennyi munkát el kell végezni, mennyi minden felé kell szorodgálni, hogy addig mennyi kiszolgáló, mennyi szobalány, mennyi konyhalány, mennyi szakácsné, mennyi kukta, sűrűbb szorog azért, hogy végre jelenthesse a konyha, hogy minden kész, és akkor a gazda bemegy a terembe, végignézi a terített asztalt, igazgattak még egyet mást rajta, s mikor fölülbíráló tekintete is azt mondja, hogy immár minden kész, jöhetnek a vendégek, mennyi munka előzi meg te. De nem ez a terített asztal leghatalmasabb prédikációja a vendégeknek, akiknek el van készítve a padon a hely. A legcsodálatosabb prédikációja a terített asztalnak az, amikor az a gazda szeretetéről beszél. És ez teljesen független attól, hogy milyen gazdagon van megterítve az az asztal, hogy milyen szépséggel van minden elkészítve rajta, hogy az ételeknek és finomságoknak milyen garmadája vár ottan bennünket. Független. A szeretet néha egész apró dolgokban jelentkezik meg. Valahányszor erre gondolok, akkor mindig megjelenik előttem egy egyszerű asztal, amelyiknek egyszer vendége voltam. Messze idegen országban hívott meg engem uzsonnára egy vasúti váltóőr. És akkor, amikor elmentem arra az uzsonnára, a szépen megterített asztalon rajta volt a magyar zászló, és az asztal az abrosz szélén ott volt egy zöld sejem szalag, amely végigment a kerítőn, mellette egy kis üres tézad a fehér színnek, és előtte ott volt ugyanúgy egy piros szalag. Ez az asztal én nékem többet prédikált, mint minisztereknek és kormányelnököknek a gazdagon megterített asztalán. Ez az asztal a szeretetről prédikált még. És az mind eltűnt a szemem előtt, ami az asztalon egyéb volt, ennivaló, amelyet ez a szegény ember feleségével együtt kamarájából csak elő tudott teremteni a várva várt és szeretett vendégnek. Számomra ezt prédikált a legtöbbet. Az a nemzeti szín, amellyel ő meg akart tisztelni egy nemzetet, és meg akarta tisztelni annak a nemzetnek a fiát. Testvéreim, amikor így nézünk a megterített asztalra, akkor azt terminőkünk mondani, hogy az az asztal, amelyet Istennek a szeretete megteríteni számunkra a templomban, és ahol az asztal mellétek, székek és padok várnak bennünket, azok is beszélnek minőkünk ugyanezekről. Beszélnek minőkünk a vendéglátó gazdának a csodálatos gazdagságáról. A templom, testvéreim, mindig olyan épület, amely áldozatokból született meg. Nem csak a hatalmas nagy dómok, amelyek műemlékek vagy művészeti emlékek, amelyekben lábújhegyen jár az ember, és elcsodálkozik azon, hogy emberi alkotó készség mit alkothatott, és emberi áldozat készség milyen áldozatokat volt hajlandó hozni azért, hogy a templom az Isten háza, az igazán méltó legyen ahhoz, akinek a háza az a hajlő. A legegyszerű templomban is, testvérei, egyszerű kicsi falusi fehérre meszelt templomokban is érzi és látja az ember, hogy azok, akik azt építették, azok úgy érezték, hogy Istennek a legjobb kell, és a legszebb kell, és a legdrágább kell mindenből. És ebben emberi oldalról tesz az ember bizonyságot arról, hogy milyen nagy, milyen hatalmas, és milyen gazdag az az Isten, akit ezzel az áldozattal, és ezzel a művészi szépséggel akar földíszíteni és felékesíteni az ember. De beszél minélkünk, testvérei, ez a nagy vacsora arról a nagy munkáról is, amely emögött a vacsora mögött van. Látszólag ez nem tűnik ki, mint ahogy az, aki soha még konyhában nem volt, az nem tudja elképzelni, hogy egy ebéd mögött mennyi munka van. Ugyanúgy azok, akik nem voltak még közvetlen összeköttetésben azzal a műhellyel, amelyben készül az az étel és ital, amelyet minélkünk az Úr a templomban fölkínál, azoknak szentelmük sincsen arról, hogy micsoda munka van, és mennyi fáradtság van amögött, amit itt kilőttek felkínálnak. Azok, akik csak egyszerűen kezükbe veszik a Bibliát, azoknak halvány fejtelmük sincsen arról, hogy évszázadokon keresztül tudósoknak hányszor görbült meg a háta, és hányszor homályzott el a tekintete, mennyi gyertya égett csonti kolostoroknak a mélyén, amíg tudósok a Bibliának különböző kéziratiból összeállították a lehető legkitelesebb emberi szövegét az Isten igényére. Vajon gondoltok-e arra, hogy azok az imádságok, amelyeket mi az oltár előtt elmondunk, azok nem prompt az emberi szívből fakadó imádságok, hanem azok mind olyan imádságok, amelyeken rajta van évszázadoknak és évezredeknek a hímpora. A liturgia nem egy embernek a találmánya, hanem a liturgia az egyház imádsága. Vajon gondolsz arra, hogy mennyi munka van a háta mögött egy ilyen pársoros imádság? És vajon gondolsz-e arra, hogy mennyi munka van a háta mögött az ige hirdetésnek? Azt gondoljátok, testvéreim, hogy mi csak úgy az újunkból rázzuk ki azt, amit itt mondunk ki nézze. Ó, vannak, lehetnek emberek, akik a kabát újjukból is ki tudják rázni a prédikációt, de azok nem prédikálnak. Azok, akik prédikálnak, testvéreim, azok megszenvednek a prédikációért. Megszenvednek úgy, mint ahogyan megszenved egy anya akkor, amikor világra hozza a gyermekét. A prédikációt nem azok alatt a percek vagy órák alatt születnek meg, amikor az ember leül kezébe veszi az ígét, és elkezd fölötte töprengeni, meditálni, imádkozni, hanem ezek születnek állandóan. Akkor, amikor az ember benne él az Istennek a levegőjében, amikor táplálkozik minden napon az Isten ígéjével, amikor küzdik a hitével, a magáéval és a másokéval, ezekben a küzdelmek és verítékes munkákban születik meg az ige hirdetés. Vajon értékelette valamire, testvérem, az a munkát, amelyik amögött van, amit az Isten tiszteleten tenéket padban ülő embernek készen kínál az Isten vendéglátó kegyelme? És vajon gondoltál, testvérem, hogy téged szeretet vár? Van valami csodálatos dolog abban, hogy ha az ember egyszer valahova hivatalos, de úgy hivatalos, hogy nem gondol arra, hogy valami különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a jelenlétének, és akkor egyszer csak valahol az asztal mellett ráakad egy szányéra vagy egy székre, amelyen a saját nevét olvashatja. És akkor tudja, hogy engem itt vártak, én rám gondoltak, és nekem itt helyet készítettek. Testvérem! Isten, amikor meghívja az embert a templom lakomájára, akkor nem az embert hívja meg, még kevésbé az emberiséget hívja meg. Mindenkit hív, de mindenkit személyesen hív és személyesen vár. Akkor, amikor a szolgáit a gazda a példázatban kiküldi, hogy jöjjenek a vendégek, akkor ő ezeket a szolgákat határozott személyekhez küldi. Először nem azt mondja, hogy menjetek ki, és az utcákról, a sövényekről, az erdősűrűjéből, a sötét éjszakának a bokrai közül. Ráncsátok elő az embereket, és hozzátok be ide, hanem először mindig mély szerint küldi el a hivatalosokhoz. Testvérem, vett tudomásul, hogy akkor, amikor te ide bejössz, akkor nem úgy tévedsz be a templomba, hanem úgy jössz be ide, mint akit meghívott, személy szerint meghívott az Isten. Az Isten, aki téged arra méltat, hogy vele törődjék, aki személy szerint hív téged, hogy jöjj, légy vendégem, légyem. Én nem tudom, hogy eléggé felmelegedik a szíved erre a gondolatra, de nagyon szeretném, és nagyon kérem az Isten szentelkét arra, hogy merevítse meg a szíveteket arra, hogy én olyan valaki vagyok, akit az Isten észrevesz ezen a világon. Olyan valaki vagyok, aki nem sürge senki. Törökben vagyok a felséges világot kormányzó hatalmas Istennek a szemében. Valaki vagyok előtte. Olyan valaki vagyok, akinek tudja a nevét, akit számon tart, és akit a szeretetével hívogat. Családtag vagyok az Isten asztalánál. És mert családtag vagyok az Isten asztalánál, azért van ott az elkészített helyen. Itt a templomban, és ott fenn az üdvösségben is. Hiszen az Úr Jézus Krisztus maga mondotta az ő búcsú beszédében, hogy elmegyek az én mennyei atyámhoz, akinek a házában sok hajlék van, és én ott helyet készítek, ülőztem. De jó volna, testvéreim, hogyha a padok csak ennyit prédikálnának, ülőzünk. Azonban a padok ennél sokkal szomorú prédikációt is tudnak mondani. A példázat azzal kezdődik ugyan, hogy minden készen van, a helyek, a padok, a székek készen várják a vendégeket, de rögtön azzal folytatódik, hogy senki nem jön. Micsoda rettentő fájdalom ez? Az, aki várta már valamikor haza valamelyik családtagját, és hiába várt. Aki mindig üresen tartotta a széket néki, és oda készítette az asztalhoz, mert mindig várta, hogy egyszer majd mégiscsak bekopogtak, és hazajön, és nem jött haza, és múltak esztendők, és múltak évtizedek, és a szék még mindig üresen maradt. Az meg tudja érteni az üres padok fájdalmát. Mert az üres padok fájdalmat jelentenek. Fájdalmat jelentenek az Isten számára. Fájdalmat jelentenek azért, mert ebben a félre vetett, megvetett, elutasított szeretet megsértését látják. Minden üres hely a templomban arról beszél, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik nem törődnek azzal, hogy az Isten hívja őket. Még arra sem méltatják őt, hogy legalább valami komoly kifogást tudjanak mondani. Mert minden üres hely, minden el nem foglalt fat hely, az mind az ember álmos ostobaságáról beszél. Nézzétek meg, hogy mit felelnek mentségképpen ezek az emberek a király, a gazda hívogató szolgálnak. Az egyik azt mondja, hogy ő nem mehet, mert én szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy meglássam. Kérlek téged, menj ki engem. Ne felejtsük el, hogy vacsorára hívják őt, tehát sötétedik már. Lehet tényleg igaz az, hogy ez az ember vett szántóföldet, és tényleg igaz, hogy a jó gazda gondosságával nézi, hát meg kell nézni azt a földet, hogy milyen állapotban van, mi lenne jó oda bevetésre. Ez mind igaz, de ezt pont este kell csinálni. Hát ő úgy vette meg azt a földet, mint zsákba bacskát. Hogy meg se nézte, most kell neki megnézni, mikor már megvette. Hát micsoda borgatag egy ember az, aki megvesz egy földet, anélkül, hogy az egyszer is csak megnézte, és látta volna. És ha már meg akarja nézni, éppen este fogja legjobban meglátni, hogy milyen az a föld. Ugye mennyire világos az, testvéreim, hogy nem az elfoglaltság az oka annak, hogy az ember nem követi az Isten hívását, hanem a szív az oka. Nem akar menni, megveti az Isten hívogató, ő számára minden jót elkészítő szeretetét. És nézd meg a másik embert, az azt mondja, hogy öt igaókört vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, menj ki engem. Egy másik ostobaság. Az lehet, hogy igaz, hogy ez az ember tényleg vett öt pár ökröt. És az is igaz, hogy mielőtt azokat az emberi ököröket be akarja fogni, mégis csak meg kell próbálni, hogy ezek az erők is párba jártak-e, vagy pedig csak úgy összeboronálták őket a vásárba, és egymás mellett adták el. Meg kell őnét itt próbálni, mert ha nem próbálja meg, akkor abból katasztrófa támadhat. Be kell őket próbálni, merít ez való párba, hogy mennek békességesen együtt, húznak-e rendesen, ezt mind meg kell próbálni. De ezt pont ezt kell megpróbálni. Hát ki az ostoba gazda, aki ilyen próbálkozása pontosan este vetemedik? Hiszen ha valamelyik megbokrosodik, és attól a többi is megbolondul, hogy fogja összeszedni a kész alatt jószágait? Késő este a sötétben. Nem látod, milyen napnál világosabb az, hogy nem igaz az, hogy ez az ember az elfoglaltsága miatt hagyja üresen a helyét az Isten vacsoráján, hanem azért, mert megveti az Isten, nem törődik vele, nem kell néki, nem fontos néki az, hogy azon részt vegyen. Annyira nem fontos, hogy még egy letagadhatatlanul megszáfolhatatlan mentséget is mondjon reá. De lehet, hogy erre azt mondott testvérem, hogy mégis ez a harmadik ember, ez mégis csak hát egy komoly kifogás mond, amikor azt mondja, hogy én fiatal házas vagyok, feleséget vettem, és hát érd meg, hogy nem mehetek. Hát mégis csak nem hagyhatom itthon a hitves társamat. Boldogok vagyunk, szeressük egymást, örülünk minden pillanatnak, amelyet együtt tölthetünk. Én nem hagyhatom itten, még egy ilyen vacsora kedvéért sem. Gondolod, hogy ez megáll? Testvérem, mit gondolsz, hogy ha ez az ember azt mondotta volna a gazda hivogató szolgájának, hogy nézd, én fiatal házas vagyok, örülök, hogyha minden pillanatban ott lehetek a feleségem mellett, hát én egyedül nem akarom itthon hagyni őt, mit búslakodjék szegény? Hát vigyem el őt is. Azt gondolod, hogy a gazda azt üzente volna, hogy ez csak férfiaknak van készítve. Hagyd otthon a feleségedet. És ha nem hagyod otthon a feleségedet, akkor inkább te is maradj otthon. Egészen bizonyos, hogy nem mondta volna azt. Egészen bizonyos, hogy boldog örömmel várta volna a meghívott vendég élettársát is. De ő néki még csak gondolatában se támad ilyen, vagy ha támad, nem meri kimondani, mert hát, ha azt fogják rá mondani, hogy jöjjetek el mind a kettőn. Nem érzik ezt, testvéreim, hogy minden üres pad vádolja az embereket. Vádolja az embereket azzal, hogy még annyi fáradtságot se vesznek maguknak, nem Isten felé, de még önmaguk felé sem, hogy komoly és megszáfolhatatlan okokkal indokolják az Úr szent vacsorájáról való távolmaradásukat. Ezért mondom azt, hogy a padok prédikálnak minélkünk a megbántott szeretetről. És hogy ez a megbántott szeretet mit érez? Arra nagyon jellemző, testvéreim, az, hogy mikor a szolga jelenti a gazdának azt, hogy a hivatalosokat meghívtam, és azok nem jönnek el, akkor ezt olvassuk, hogy megharagudott a gazda. A szenvedélyével felel erre a kihívó és megvető emberi magatartásra. És nem ez az egyetlen olyan íge, amelyik beszél minélkünk arról, hogy Istennek mennyire fáj a szeretetének a visszautasítása. Gondolj arra, hogy Máté evangéliumában akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus az utolsó beszédei között ezeket mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöröd a prófétákat, hányszor akartam az összegyűjteni titeket, mint a tyúk az ő szívét, az ő szárnyai alá, de ti nem akarátok. valami mélyről fakadó panaszat testvérem a Jézus Krisztusnak az ajkán. És akkor, amikor ezt így nézed, akkor gondolj arra, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen keveset porosztodott ezen a világon. Az újjainkon meg tudnám számlálni, hogy hány ilyen keserű szájízű mondata van néki. Ő nem parasztodott a kínok és a gyötrelemek alatt. Vállalta az ártatlannak, az igazságtalanul elítéltnek minden szenvedését. De amikor a szeretetét visszautasították, ezt a gyűjtögetőjét kivogató szeretetet, akkor olyan mélyről fakadt fel a panasztól, ki nem akartál. És akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe virágvasárnapon, ott az olajpát hegyének a lejtőjén, mikor kibontakozik előtte a szent város, akkor azt olvassuk, hogy könnyekre fakad Jézus. Nem azért, mert arra gondol, hogy ezek a hozonnázó emberek hogy fognak 5 nap múlva feszízmeget ordítani reján. Nem azért, mert látja talán a Golgota a hormát, ő tudja, hogy 3 nap múlva ott fog állni a kereszt, és azon fog függni ő, mint egy kivégzésre ítélt gonosztelző. Nem azért, hanem azt mondja, hogy Jeruzsál, nem ismerted meg a te meglátogatásodnak az idejét. És ezért nem fog benned kőkövön maradni. Ellenségeid palánkot fognak körülötted építeni, és el fognak téged pusztítani. Mi fáj Jézusnak? Mi fáj Jézusnak úgy, hogy könnyekre szakadt tőle? Nem más, mint a szeretetének a visszautasítása. Meglátogattalak téged, és te nem fogadtál be engem. Hoztam léted a szabadítást, de nem kellett te léted. Megváltód akartam lenni, és te kivesz magad közül egyenet. Szeretném, testvérem, hogyha te valamit megéreznél abból, hogy minden üresen maradt hely. Tehát a templomban a te üresen maradt helyed is. Ilyen fájdalmat okoz az Isten. Mert az Isten vár rád. Valami csodálatos szeretettel vár rád. Péter apostol akkor, amikor az Isten várakozásáról beszél, akkor mondja ezt a nagy hangú mondatot, hogy az Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő, amikor ő hosszan tűr érettük. Beszéltem már nektek, testvéreim, arról, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten olyan türelmetlenül vár bennünket. Olyan nagyon vár bennünket, hogy olyankor az idő olyan ólomlában jár néki, hogy egy nap olyan hosszú néki, mint 1000 esztendő, te nélkülnek meg én nélkülnek. Nyilvánvaló dolog, hogy akkor, amikor ezt mondja az ige, túlnéz azon, amit egyszerű templomlátogatásnak mondunk. Túlnéz azon, hogy eljövök a templomba, megnyugtatom a lelkiismeretemet, vagy valamelyik erőszakos hívogató barátomnak, vagy barátnőmnek, vagy testvéremnek, vége valahára mégis megszerzem azt az erőszétát, hogy eljövök. Ennél többről van szó. Itt arról van szó, hogy az Úr azt akarja, hogy az, aki elfoglalja a templomban a helyét, az foglalja az Isten országában is a helyét. Az ne csak a templomba térjen be, hanem az Istenhez térjen meg. És ez az, amit ő olyan kimondhatatlanul vár, hogy egy nap nélkülem olyan, mint 1000 esztendő nélkül. Mondd, testvérem, hát miért várakoztatod az Istent? Ostobaságokkal, üres kifogásokkal, mint amelyek itt a példázatban ezeknek az embereknek az ajtán elhangzanak. Hát hogy gondolod te azt, hogy az Isten tőle lehet ilyenekkel vezetni? És hogyan merészelsz te majd egyszer az Isten elé jönni akkor, amikor ő nem fog többé várni arra, hogy te saját elhatározásodból jöjj, és foglald el a helyedet, az elkészített helyet, a templompadban is, meg a mennyei asztal körül is, hanem amikor elővezettek téged, mert egyszer az Isten elővezetteti az embert. Elvégezett dolog, mondja a zsidókhoz írt levélnek az írója, hogy az emberek meghalnak, és azután az ítélet. Semmi más nem elvégezett dolog ezen a világon. Nem elvégezett dolog az, testvéreim, hogy valaki megszületik-e erre a világra, vagy pedig a szemüsőkben marad. Nem elvégezett dolog az, hogy rövid életet fog-e élni, vagy késő öregkorban fogja tisztes ős fejjel az utolsó álomra hajtani a fejét.
Nem elvégezett dolog, hogy az első sorokban fog-e állani e földön, vagy szürke közkatonaként tűnik el a tömegben. Az azonban elvégezett dolog, hogy a halál mindenkit elővezet Isten bírói széke elé. Nem mindenki néz így a halálra. A halál
az Isten rendőre, aki az Istentől elszökött kötevényeket összefogja, és kemény csontos kézzel nyakomra vagyja és odaállítja az Isten elé, amikor már talán késő. De testvéreim, van ennek a történetnek, illetve ennek a példázatnak olyan üzenete is, amelyet nem szabad el nem mondani. Amilyen szomorúan kezdődik ez a példázat, testvéreim, olyan csodálatosan végződik. Van ugyan benne még egy olyan mozzanat, amelyikben megszólal a vendéglátó gazdának a fájdalma, amikor kiküldi a szolgákat, hogy akiket találnak, azokat hívják be, és a szolga jelenti, hogy behívtuk, de még mindig van hely. Ez még mindig fáj a gazdának, mert azt akarja, hogy ne legyen egyetlen üres hely sem. És akkor kiküldi az éjszaka embereihez. Vajon kik járhatnak olyankor éjszaka kint? Nincsenek már akkor mások kint, csak a csavargók, akiknek nincsen hová a fejüket lehajtani. Nincsenek mások már kint, mint az éjszaka pillangói, akik a bűnös útakra csábítgatják az embereket. Nem járnak már mások, csak a tolvajok meg a rablók, akik ott settenkednek az árnyékba azért, hogy illegitim módon gazdagodjanak meg. Nem járnak mások már, csak a részegek és a lumpok meg a züllöttek. És akkor az Úr azt mondja a szolgáinak, hogy menjetek értek. És kényszerítsetek bejönni mindenkit. Tudom, hogy azt fogják mondani, hogy nem mehetek. Nem mehetek, mert én méltatlan vagyok arra, hogy egy ilyen gyönyörűen megterített asztal mellé leüljek. Nem mehetek azért, mert én gonosz ember vagyok. Nem mehetek azért, mert rongyos vagyok. Nem mehetek azért, mert piszkos vagyok. Nem mehetek azért, mert ahol én megjelenek, onnan elfordulnak én tőlem az emberek, én közmegvetésnek és útállatnak vagyok a tárgya. Nem mehetek oda, mert lefülel a rendőrség, nékem sok van a fülem mögött, nékem bújkálnom kell a sötétségben. Akkor is azt mondja a gazda, hogy kényszerítsetek bejönni mindeneket, fogjátok meg őket, próbáljátok meggyőzni őket, biztosítsátok őket arról, hogy számukra hely van az én asztalom mellett. Próbáljátok nekik felragyogtatni azt, hogy a sötétségből jönnek a világosságba, a rongyok közül jönnek a díszes szemközbe, a szemből jönnek a tisztaságba, a gyűlölet világából jönnek a szeretetnek a csodálatos légkörébe. Ébresztétek fel bennük a vágyat arra, hogy jöjjenek el a vendégségbe. És akkor, amikor ez bekövetkezik, akkor jelenti a szolga, hogy megtelt a hajlé. És akkor jön a csodálatos pillanat, amikor felszárulnak az ajtók, és megjelenik a gazda. És végignéz a hatalmas táboron, az elfoglalt széketen, egyetlen üres hely sincs. És itt van, testvéreim, a padok öröme. Mert a padoknak az az öröme, hogyha ülnek rajta. És az, aki a padokat készíti, a mi számunkra készíti, az Isten hívogató szeretete, az is akkor örül, hogyha a szolga azt jelentheti, hogy nincs már hely. Ez az az öröm, amiről beszél Lukács evangéliuma a 15. fejezetében akkor, amikor azt mondja, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő gyűlösön, hogy nem mint 99 igazon, aki azt gondolja, hogy néki nincsen szüksége megtérésre.
Vajon a te helyettes vélem fájdalmat okoz-e az Istennek? Vagy örömet okoz az Istennek? Ezt te tudod megmondani. Én nem tudom megmondani. Isten meg tudná mondani. És az ő szent elk által meg is mondja te nézed. Te jól tudod, hogy a te helyed fájdalmat okoz-e az Istennek, avagy pedig örömet okoz az Istennek. Azonban ne felejtsd el, testvéreim, hogy egyszer ezzel a kérdéssel neked magadnak is szembe fog kelleni kerülni. Szembe fog kerülni kell kerülni azért, mert egyszer tudatára fogsz ébredni annak, hogy az Isten visszautasított szeretete, az milyen tragikus következményekkel járhat. És hogy mit betűnt az az ember, aki a meghívást visszautasítja. Lukács evangéliumának a második fejezetében van elmondva az öreg Szibeonnak a története. Az ő az emberi, aki egész Jeruzsálemben a legöregebb ember volt, istentérő, kegyes, templom szerető ember. Az ézeje sose volt üres a templomban. Az ő fagyja az nem vádolta őt sokasan. De aztán, mikor megöregedett, elmaradozott a templomból, nem bírt már elmenni a templomba. És akkor azt olvassuk, hogy egy reggelen felöltözik az ünneplő ruhájába, és azt mondja, hogy a templomba kell mennem. A templomba kell mennem, mert a lélek kényszerít engem. Hiába minden rába szélés, meg ellenállhatatlanul és feltartózhatatlanul. Lehet, hogy rogyadoznak a térdei, lehet, hogy belefogódik a falba, rátámasztodik a bocsára, lehet, hogy kíséri maradni őt, hogy valami történjék az úton, de meg feltartóztathatatlanul meg a templomba, mert a lélek néki azt mondja, hogy nékem ma a templomba kell mennem. Maga se tudja, hogy miért. Csak az utána világosodik meg előtte, hogy az Isten azt ígérte néki, hogy nem fog meghalni addig, amíg meg nem látja a világ üdvözítőjét. És akkor, amikor belép a templomba, akkor viszi avatásra, gyermekének bemutatására, az ótestámeni törvény szerint Mária és József, a kis Jézus. Ott találkozik Jézus Krisztussal. Ha nem ment volna el, soha többé nem találkozott volna vele. Ez az aggasztán nem érte volna meg azt az időt, amikor ő 12 esztendő múlva feljött volna a templomba négyszer. Nem érte volna négykedésni azt az időt, amikor 30 esztendő múlva ő eljön már, mint Izrael tanítója az Isten templomába. Meghalt volna anélkül, hogy Jézus Krisztussal találkozhatott volna. Testvérem, itt van minden alkalomnak az óriási felelőssége. Te nem tudod, hogy mit vesztesz akkor, amikor bent a lélek mozgat téged. Lehet, hogy csak etedbe jut, hogy vasárnap van, vagy ma Isten tisztelet van, el kellene mennem. De aztán elhetegeded magadtól olyan gondolatokkal, mint amilyen gondolatokkal itt ezek az emberek elhetegették maguktól. Lehet, hogy talán keményebben szólal meg. Lehet, hogy a szíved mélyén valami erősebb vád támad. Engedd néki, mikor a szentlélek arra emlékeztet téged, hogy a helyed ne maradjon üresen a templomban, hanem menj el, akkor ne maradj otthon, mert valami olyat fogsz elveszíteni, amit talán többé az életedben nem tudsz megtalálni. Lehet, hogy nem mindenkinél ilyen tragikus, mint az öreg Szimeonnak az életében. Egyetlen egy Isten tisztelettől való elmaradás. De melyikünknek van a homlokára írva az, hogy nem áll-e az ő esetében is elő ugyanez a tragédia. Prédikáltak a padok. Olyan jó, hogy ezen az evangelizáción estéről estére arról prédikálnak, hogy nincs hely. De vajon mindig így van-e? És vajon a te helyed akár itt ebben a templomban, akár abban a templomban, ahova szoktál rendszerint járni, a te helyed mindig el van foglalva? Vagy az Úr szolgájának azt kell jelentenie, Uram, még mindig van hely. Nem az Isten marad veszte, mindig a távol maradó vendég marad veszte. ha nem megy el, mikor hívják a vacsorára. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk te léked, hogy valamit jelentünk a te számodra. Köszönjük léked azt, hogy a családodba tartozónak tekintesz, és asztalodnál hely van a mi részünkre is. Ó, milyen sokszor cserbehagytuk. Hívogató szeretetedet, ó, mennyiszer megvetettük. Szívedet is sértettük. Szabadra ostobasággal feleltünk. Bocsáss meg mi népünk, Urunk, hogy annyit várakoztattunk, és várakoztatunk téged. És mégis köszönjük néked, Urunk, hogy a te asztalodnál mindenkinek van hely, mert hogyha a te asztalodnál csak azoknak volna hely, akik méltók oda, akkor mi soha oda nem kerülhetnénk. Köszönjük néked, hogy templomunkba is mindenki bejöhet. És hogy ott van a nagy vacsorán, ott is mindenki hivatalos. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hívod a bűnösöket, a rongyosokat, a csavargókat és a koldúsokat. Hívod a csonkabonkákat, hívod az érett hajótöröttet. És nincsen másban reménységem, csak abban az egyben, hogy ezek között talán én is nem. Ó, Uram Jézus Krisztusom, köszönöm, hogy helyet készítettél nékem. Kérlek téged, ne hagyj nekem békét addig, míg az elkészített helyet el nem foglalom. Míg asztalodnak vendége nem leszek, templomodnak rendes látogatója nem leszek, és megtért szívem, szent asztalodnál nem fog táplálkozni, örökkön örökké. Amen.